Dobszai Benedek atya első pénteki szentbeszédét hallják a Böjtről, amely a városmajori Jézus szíve plébánián hangzott el februárban.
Krisztusban, kedves testvéreim! Az ókeresztény korban, amikor elindul a kereszténységnek a terjedése, az elsősorban és legelőször nem is annyira magas néprétegek között terjed, nem azok között elsősorban, akik ékes beszédűek, akik jól ki tudják magukat fejezni, akik egy vitában könnyen meggyőzik a másikat, és mégis mindenfajta üldöztetés ellenére terjed Isten igéje, az Úr evangéliuma, a kereszténység. Minek köszönhető ez? Bizonyosan annak, hogy hittek első keresztény testvéreink, és ez a hit átsugárzott az ő életükön, sőt, ez a hit nem csak szavakban mutatkozott meg, még csak nem is egyszerűen tettekben, hanem a testük odaadásában. Ahogy szoktuk mondani, a vértanúk valamiképpen a kereszténység terjedésének magvai, azok, akik egész testüket, lelküket, egész életüket, egész személyüket odaadták az Úrnak, azok példa voltak a többiek számára, és bármennyire is üldözték a keresztényeket, számuk csak egyre nőtt. Már ez a példa is mutatja számunkra, hogy valamiképpen az ember teljes odaadásában, testének odaadásában is, és a kereszténység terjedésében van valami nagyon közös, van valami nagyon mély kapcsolat. Nagybőjt idején, amikor Böjtről gondolkodunk, és amikor erről kell beszélni, akkor elsősorban a böjtölésnek a testi vonatkozásai szoktak eszünkbe jutni. Mitől kell megtartózkodni, mit teszünk és mit nem teszünk. Ugyanakkor fölmerülhet bennünk valamiféle kétség vagy gyanú, hogy nem értelmezzük-e rosszul a böjtöt. Hogy nincs-e bennünk egy olyan vágy, hogy valamit kiérdemeljünk általa, hogy úgymond elnyerjük Istennek a kedvességét azzal, hogy valamit megvonunk magunktól. Vajon elérni akarunk-e valamit a böjtöléssel, vagy inkább kifejezni akarunk valamit a böjtöléssel? Bizonyosan a kereszténység története során számos végletet is tapasztaltunk, amikor félreértelmezték a mártíromságot és a böjtölést. De ott vannak a nagyon szép példák is, azok, amelyekből mindnyájan tanulhatunk. És minket keresztényeket egyszer-egyszer megkísért az is, hogy amikor böjtölünk vagy a testünkről gondolkodunk, akkor lenézzük az anyagiakat, és elfelejtsük, hogy a testünk, egész életünk, az anyagi világ, ami körülöttünk van, alapvetően jó, Isten szeretetéből és akaratából teremtetett. Mi tehát a böjt, hogyan kell gondolkodnunk a böjtről? Bizonyosan nem valamiféle szűk értelemben. Nem csupán a testünk megregulázásában, vagy az önmegtartóztatásban egyszerűen. A kereszténységben a böjtölés sohasem önmagában állt. Mindig egyfajta hármasságban beszéltek róla, ahogy már Jézus tanításában is így jelenik meg, az imádság, a böjt és az alamizsnálkodás mindig is összetartozott a kereszténység életében. Sőt, a böjtölés sohasem csak önmagában való önmegtartóztatás volt, hanem mindig kapcsolatban állt a bűnbánattal. Imádság, böjt, alamizsna, bűnbánat. Ezek a kereszténységben összetartoznak. Bizonyosan a böjtölést nem szabad önmagában értelmezni, nem önmagáért való, hanem mindig vallásos életünk legmélyében kell, hogy értelmet nyerjen az Isten kapcsolatunkban. Innen érdemes értelmezni, innen lehet jól megélni. Ugyanakkor a böjtölés sohasem csak egy egyéni cselekedet volt a kereszténység életében, bár én magam tudom, hogy mi az a formája, ami éppen adott esetben a legalkalmasabb, de mégis a kereszténységben és az egyházban mindig ott voltak a közös bűnbánati idők, a közös bűnbánati cselekedetek, a közös böjtölések. És számos példáját látjuk, amikor ennek gyümölcsei megszülettek az egyház életében. És ez a közösségi sajátossága a böjtölésnek azt is jelenti, hogy nem csak én találom ki, hogy mit tegyek, hanem az egyház kívülről is tanácsokat ad, miként érdemes böjtölni. De mindig fontos, hogy emlékezzünk, miért, kiért böjtölünk. Azt lehet mondani, hogy a böjtölés a mértékletesség erényének az egyik cselekedete. Fontos, hogy mértékletesség. Azaz a böjtölés sohasem lehet végletes, sohasem rombolhatja le az én életemet, egészségemet. A mértékletesség azt jelenti, hogy nem adok magamnak többet, tudom a mértéket, de nem adok kevesebbet se, mint ami szükséges. Milyen tehát a jó böjtölés, és miben mutatkozhat meg? Bizonyosan a böjtölésnek nem csak testi, hanem lelki cselekedetei is lehetnek. Sőt, azt mondhatjuk, a böjtnek mindig van egyfajta hármassága. Összeszedni magamat, összeszedni az életemet, egyberendezni azt, ami szétesik. A második, hogy lemondani valamiről, fölszabadítani ezáltal magamat valami többre, valami jobbra, valami másra. És többet vállalni, mint ami éppen addig elvárható volt. Összeszedni magamat, lemondani valamiről, többet vállalni. A böjt ebben a hármasságban teljesedik ki. Most tekintsünk rá erre a háromra. Bizonyosan mi mindnyájan, akik a világban élünk, tudjuk, hogy hogyan tudnak szétesni a mindennapjaink, kapcsolataink, az életünk hogyan válik teljesen rendezetlenné egy-egy szakaszában életünknek. Bizony megkísért minket, hogy halogassuk a kötelességeinket, hogy csak azt tegyük meg, ami kellemes, és kevesebbet fordítsunk időt arra, amit meg kellene tenni, de kellemetlen. A böjtölésnek tehát az egyik első formája, amikor az ember nem valami különleges dologról mond le, vagy nem valami különleges dolgot vállal, hanem tisztességgel elvégzi időben azt, amit amúgy kell. Mindnyájan, akik a világban élünk, tudjuk, hogy ez nem is olyan könnyű. Sőt, sokszor úgy érezzük, hogy szívesen megtennénk valami különlegeset, csak ne azt kelljen éppen tenni, ami a mindennapi kötelességünk. Különleges böjti cselekedet lehet tehát, amikor az ember elhatározza, hogy amit már régóta halogattam, egy levél, egy beszélgetés, egy kellemetlen találkozás, valaminek a megtétele, most mégis előreveszem és megteszem. Nem halogatom a dolgaimat, hanem összeszedem az életemet, és megpróbálom a mindennapjaimat valami normális mederbe terelve végigcsinálni. És ez az összeszedettség azt is jelentheti, hogy olyat teszek meg, ami elsőre talán éppen kellemes is lenne, de mégis úgy elhagyom. Lefekszem időben, odafigyelek a napjaimnak a arányaira, fölkelek időben, odafigyelek testemre és lelkemre, odafigyelek dolgaimra. Nem olyan könnyű ez. De a böjt mindig lehetőség a figyelemnek a kiművelésére, a nagyobb összeszedettségre. És már ebben is megmutatkozhat valami lemondás, hiszen sokszor pontosan az zavar meg minket, hogy nagyon sok lehetőségünk van. Sokféle dolgot tudnánk tenni, sokféle jót tudnánk tenni. De ha egyszerre mindent akarunk, akkor időnk és erőnk szétforgácsolódik, képtelenek vagyunk célirányosak lenni, igazán a legfontosabbakat megtenni. Ezért, amikor összeszedem magamat, akkor sokszor le is kell mondanom. Le kell mondanom más dolgokról, amiket megtehetnék, de most mégse teszek. Aztán a böjtölésnek a második fontos formája, amikor lemondok valamiről. Lemondok valamiről, ami akár jó is lehet, fontos is lehet, de mégis megteszem. Miért teszek ilyet? Azért, hogy osztatlan szívvel legyek képes rendelkezésére állni az Istennek. Azért, hogy szorosabb követésével az Úrnak fölszabaduljon erőm, energiám, lehetőségem valami másra. Itt értjük meg, hogy amikor a bőtölésben az ember megtartóztatja magát valamitől, például ételtől, akkor ez sohasem azért teszi, hogy több maradjon későbbre, hanem hogy azt, ami így felszabadult, azt megossza másokkal, szegényebbekkel, elesettebbekkel. Itt értjük meg, hogy a böjt és az almizsna mindig is összetartozott az egyház életében. Sohasem azért vont meg magától az ember valamit, hogy megtartsa, hanem hogy abból adjon valaki másnak. És ez nem csak testi dolgokra, nem csak ételre igaz. Igaz lehet az időre, igaz lehet az erőmre, az akaratomra. Ilyen szempontból a lemondás valóban sokkal inkább felszabadulás valami többre. Vagy éppen a gyógyulásnak a lehetősége, hogy amiből túl sok van az életemben, abból leadjak, és ezzel gyógyuljanak kapcsolataim, gyógyuljon életem. De itt igaz a lemondásban, amivel a beszédemet is kezdtem, hogy a böjtölésben mutatkozik meg leginkább, vagy legkönnyebben, hogy a keresztény életben, a vallásosságban sohasem csak lelki cselekedetek vannak, hanem szerencsés, hogyha testemben is megmutatom azt, hogy vallásos vagyok, és az Úrhoz tartozom. Amikor az ember például megvon magától valami ételt a böjtölésben, akkor az egész testét önfegyelmezi, és a testét is beleadja abba a vallásosságba, abba az Isten kapcsolatba, amely fontos számára. És ezen a ponton a böjtölés, a testi önmegtartóztatás és valahol a vértanúság mélyen összetartozik. Ugyanígy az embernek az imádságában is jó, hogyha egyszer-egyszer megmutatkozik, hogy testemmel is imádkozok. Fölállok, letérdelek, leborulok, meghajlok. Ugyanez mutatkozik meg, mint ami a testi böjtölésben. A testemet, fizikai valómat is beleviszem a vallásosságomba, hogy az Isten is nem csak lelkiekben váltott meg minket, hanem Krisztus testében fizikailag vállalta értünk a szenvedést, a szeretetnek a cselekedetét. És persze ez az a pont, ahol talán leginkább találékonyak lehetünk, és megtalálhatjuk, hogy mi az én életemben az, amiről le kell mondani azért, hogy felszabaduljak valami többre, hogy gyógyuljon az életem, hogy belevezessem az én fizikai valómat is, teljes életemet a vallásosságomba. És itt mutatkozhat meg leginkább a mértékletesség, amely a mai kornak nem olyan könnyű erénye. Így lehet nem csak ételböjtöt választani, hanem egyfajta megtartóztatást a különböző modern eszközöktől, és ezzel felszabadulni kapcsolatokra. Itt lehet megtalálni azokat az egészen modern formáit a böjtölésnek, amikor nem csak saját magunkat hagyjuk gyógyulni, hanem a világot is, amikor odafigyelünk, hogyan közlekedünk, mit használunk, mennyit használunk, mivel terheljük meg az egész világot. Végül pedig a böjtölésnek a harmadik nagy formája, amikor többet vállalok. A böjt és az imádság az egyházban mindig összekapcsolódott. Böjti időszakokban mindig többet imádkozik az egyház, és többet imádkoznak annak tagjai. Jó böjti időben elhatározásokat tenni ilyen szempontból is. Mi az a több, amit ebben az időszakban vállalok, hogy mélyebb legyen az Isten kapcsolatom, hogy közelebb kerüljek hozzá, vagy inkább közelebb engedjem őt magamhoz. A böjt segít minket arra, hogy nem mindig csak a kellemes és kellemetlen relációjában, viszonyában vizsgáljuk az életünket és a minket érő kihívásokat, hanem a helyes és a helytelen viszonyában is. Hogy megvizsgáljuk, Isten szerint mi van helyén az életemben, és mi az, ami valahol máshol van. És nem mindig csak abból a szempontból vizsgáljuk, hogy mi jó, vagy mi kellemes, vagy mi kellemetlen. Sőt, ahogy a görögkatolikus hagyomány mondja, a böjtölésnek van lelki formája, és a lelki böjtölésnek, egyfajta önmegtagadásnak a legfontosabb formája, hogy ebben az időszakban még inkább odafigyelünk arra, hogy elkerüljük a bűnöket, és megtartsuk a bűnbánatot. Böjt és bűnbánat mindig összetartozik. Böjti idő, idő arra, hogy megbánjam bűneimet. Hogy felfedezzem, életem merre halad. Mi az, amit jól tettem, de mi az, amit elrontottam. Ebben a bánatban jó tudatosítani újra és újra, hogy nem valamiféle érzelmi dolgot kér tőlünk elsősorban az egyház. A bánat szó sokszor arra vezet minket, és egy-egy gyónásunkban is úgy felvetjük, hogy nem érzem eléggé, hogy nem jó az, amit tettem. Nagy ajándék az ember életében, ha egyszer át is éli érzelmeiben is, hogy hogyan tettem, cselekedtem a másik ember ellen, vagy az Isten ellen. Az egyház mégse ezt várja el tőlünk. Az igazi bánat mindig akarati cselekedet. Fölfedezem, hogy mi az, amit nem csinálok jól az életemben, azt megbánom, és másképpen akarom csinálni. Elhatározást teszek akkor is, hogyha sejtem, ez nem fog mindig sikerülni az életemben. De szeretném máshogy tenni. Ezért egy bűnbánati időben jó újra megvizsgálni az életemet, mi az, ami nem jó benne. Mik azok a nagy cselekedetek, vagy nagy mulasztások, amelyeket valahogy egészen máshogy kellene tenni. De jó megvizsgálni azt is, hogy mik azok az apró-apró, kisebb cselekedetek, szokások, amelyek valami nagyon rossz irányba viszik el az életemet. Amelyeket külön-külön akár nem mondanék olyan nagy bűnnek, de ha szokásom már válik, akkor elviselhetetlen leszek. Türelmetlenségem, kedvetlenségem, keménységem, akaratosságom, és lehetne sorolni. És ugyanakkor jó azt is megvizsgálni, hogy mik azok az apró erényeim, cselekedeteim, életemnek azok az apró pozitívumai, amelyeket, hogyha mélyen begyakorolok, akkor az ember leszek, akinek a társaságában jó lenni. Aki hiteles kereszténynek tekinthető, aki egész lényével, egész életével segít abban másokat, hogy az Istenhez közelebb kerüljenek. A böjtről gondolkodtunk. A böjtről, amit sohasem szabad szűken értelmezni, hanem mindig az imádság, a böjt, az almizsnálkodás és a bűnbánat négyességében, amely jelentheti azt, hogy összeszedem magamat egy böjti időben, lemondok valamiről, és ezzel felszabadulok valamire, vagy valami többet vállalok. És a böjti idő mindig meghívás arra, hogy megvizsgáljam az életemet, letegyem azt, ami nem jó, és tudatosan vállaljam mindazokat a pozitív dolgokat az életemben, amire építhetek, ami az Istenhez közelebb visz engem is, és másik embert is. Amen.
Dobszai Benedek atya első pénteki szentbeszédét hallották a böjtről, amely a Városmajori Jézus szíve plébánián hangzott el februárban.